Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Szágúdó Cirkusz, a GP Shopnak a Forma 1-es podcastja. Én Stadler Zsolt vagyok a GP Shoptól, és velem szemben pedig Mélyes Károly szakújságíró ül. Szervusz!
Szervusz!
Bernie Ecclestone 95 éves, és gondoltam, hogy szenteljünk neki egy teljes adást, mert hát azért van neki egy nagyon komoly hagyatéka, és azt pedig úgy hívják, hogy Forma 1. És ő nélküle pedig nem lenne az, hogy Forma 1, hanem lehet, hogy már nem is lenne semmi sem.
Hát ezt ugye nem tudhatjuk, de az biztos, hogy amit ma Forma 1-nek hívunk, és ahogy jelenleg kinéz, az azért nagyon nagy mértékben az ő tevékenységének a gyümölcse. Persze előtte is volt Forma 1, mielőtt ő hatalomra került volna, de hát elég csak megnézni a 70-es, még a 80-as évek első felében készült fotókat is, hogy akkor mit jelentett egy paddock vagy egy box utca, és utána, amikor ő megregulázott mindenkit, és felfejlesztette az egészet a csúcsra, és mit jelent ma.
Tehát akkor igazából akkor azt lehet mondani, hogy akkor ő csinált egy faládából egy korona ékszert.
És egy brandet.
Így van, így van.
Tehát nyilván 1950-től van Forma 1, előtte is volt autóverseny, 900-as évek legelejétől voltak nagy márkák ebben a sportágban mindig is, hiszen a hitleri éra alatt ugye ott voltak a Mercedesek, autóuniónok, azok is nagyon elit márkák voltak már akkor, meg a 60-as, 70-es években is ugye voltak azért híres csapatok, de Ecclestone fölismert két dolgot szerintem. Egyrészt, hogy ugye a telekommunikáció, jelesül a televízió az egész világ minden sarkába el tudja röpíteni ezt a szórakoztató sportágat. Másrészt tényleg egyre inkább csiszolta olyanná, jó ez a hasonlat ezzel a koronaékszerrel, hogy mindenki arra vágyakozott egy idő után, hogy bekerüljön ebbe a csillogásba, ebbe az álomvilágba, aminek egy kicsit most azért isztuk is a levét már, mert ezt a Liberty aztán tényleg fölturbozta még az egekbe, és hát lassacskán a sportnak a szakemberei, jelesül például az újságírók szinte-szinte kiszorulnak, hogy minél több celeb és híresség és mindenféle rendi rangú nagyságot parádézhassan föl alá, mert egyszerűen ez egy sik lett Forma 1-es futamra járni, még akkor is talán, ha amúgy az illetőt nem érdekli, hogy zajlik egy világbajnokság, de ott megfürdőzni a dicsfénybe, meg a reflektorok fényébe, az mindenkinek jól esik, és ezt Ecclestone kezdte el.
Akkor kezdjük el Ecclestone-nak az életét. Hogy került ő a Forma 1-be? Tehát menjünk vissza az alapokhoz.
Hát a Forma 1-be lassacskán került azért, noha nagyon fiatalon azért már ott volt. Ő egy kispolgári családból származik, nem sokat járt iskolába, úgy gondolta, hogy a saját eszével és tehetségével, jó szimatával sokkal többre fogja vinni, mint iskolapadot koptatva.
És tényleg.
És tényleg így lehet, hát ugye ez egy híres sztori, azt szereti is elmesélni, hogy ő már iskolás korában, amikor még járt a iskolába, menet a útba eső pékségbe fölvásárolta, mit tudom én, 5 shillingért, akkor még olyan volt Angliába, az összes kiflit, mert tudta, hogy egy csomó gyereknek nem lesz uzsonnája, meg 10 óraért, vagy csak otthon hagyta, és azt eladta nekik, mit tudom, 8-ért. Tehát lehet, hogy csak 3-at keresett rajta, de szépen gyarapodott a zseppénze. És ezt csinálta aztán már egy kicsit idősebb korában is. Ő először motorversenyzéssel próbálkozott, illetve ennek folytán motoralkatrészekkel, illetve motorokkal kereskedett, és ez vitte őt a motorsport, autósport irányába, mert ez természetesen nagyon jól ment neki szintén, tehát egy idő után az Anglia egyik legnagyobb motorkerékpár üzletlánca volt az övé, és hát egy szép napon megismerkedett John Cooperrel, aki ugye akkor fénykorát élő Cooper csapatnak volt a tulajdonosa, illetve igazgatója, és hát innen már egyenes út volt, ha úgy vesszük Ecclestone számára és a Forma 1-be, ahova akkoriban sokkal könnyebb volt a kibejárkálás. Tehát ugye mikor manapság ugye egy Andretti csapatot is alig akartak beengedni a mezőnybe, akkor valaki összeszedett 4 szerelőt, meg zseppénzén vásárolt magának egy használt valamit, meg néhány motort, akkor ő következő futamon már is indult. Hát lásd Frank Williams első próbálkozásai, de nagyon sokan voltak ilyenek. És hát őnek is megtetszett ez a dolog, Sőt, ugye a másik nagy története, amit nekem elmesélt most a nyáron, amikor itt Budapesten találkoztunk, amikor ő konkrétan Forma 1-es pilóta szeretett volna lenni, és akkor neki volt már egy saját istálója, megvásárolt egy Conno nevezetű angol kis istálót.
Azóta neve régen, és akkor mi volt az új neve neki, azt nem tudjuk?
Annak nem lett új neve, mert az olyan hamar...
Conno-ként.
Igen, az olyan hamar véget ért, de a másikat se nevezte át, majd azt elmesélem. És ott neki volt egy pilótája, ez Stuart Lewis Evans nevezetű fiatal, állítólag nagyon tehetséges fiatalember, és az 58-as monakói nagydíjén ő úgy gondolta, hogy akkor azért ő is megmártózna a Forma 1-es pilóta létbe, de hát azt valahogy érezte, hogy az ő sebessége meg tapasztalata ez édeskevés lesz ahhoz, pláne Monakóba, hogy kvalifikálja magát, és megkérte a menedzseltjét, illetve pilótáját, hogy az ő sisakjában próbálja véghez vinni ezt a trúvájt, hogy akkor bejuttassa őt a mezőnybe, de Louis Chiron, aki egy nagyon öreg róka volt akkor versenyigazgatója, a 20-as, 30-as, 40-es években versenyzett, ezt kiszúrta valahogy, hogy ez nem az az ember ül a sisak alatt, akinek kéne, és hát ahogy a Bernie mesélte, oda masírozott hozzá a zászlójával, amivel ő a versenyt igazgatta, indította, meg leintette, az a jó nagyot rávágott a sisakos fejére, és mondta, hogy ilyet többé ne csinálj, barátom. Ez volt, tehát nem öt
milyen másod... udvarias volt, igen. Milyen diplomatikus.
De nem öt másodperces büntetés, vagy ilyesmi, hanem koppintás a fejére, és ő többet nem csinált aztán ilyet, mert tényleg belátta, hogy mint sokan más nagy csapatigazgatók, akár csak Enzo Ferrari vagy Kentérel, ugye ők azért mind próbálkoztak ifjúkorukban versenyzéssel, aztán úgy döntöttek, hogy a menedzsment az inkább fekszik nekik. Hát egy szomorú eseménnyel ért véget amúgy ez a konos időszak, mert ugyanez a Louis Evans még abban az évben az utolsó futamon halálra égett az autójában, és akkor ez egy kicsit megrendítette Ecclestont érzelmileg is, meg az egész Forma 1 iránti elkötelezettségét egy kicsit aláásta, és el is tűnt gyakorlatilag a 60-as évek végéig, nem nagyon sertepert élt a Forma 1 világában, majd visszatért, és újból ugye John Cooper figyelmébe ajánlott egy fiatal osztrák tehetséget, akit Jochen Rindtnek hívtak, és hogy nem ez az osztrák, német, meg az angol nagyon egymásra hangolódott rövid időn belül, és Ecclestone elvállalta az ő menedzselését. És ez olyan sikeres volt, hogy akkor nagy keservesen bejuttatta őt a Lotushoz, ugye 69-ben, és hát a sztorit azért szerintem elég sokan ismerik, hogy 70-ben Rindt úgy lett világbajnok, ami Ecclestonnak egy újabb hatalmas csapás volt, hogy ugye Monzában meghalt, csak már akkor a pont előnye volt, hogy nem tudták behozni. És akkor újból visszavonult már, mint a Forma 1-ből Ecclestone. Hát közben neki rengeteg üzlete volt, tehát mindenféle ingatlan bizniszekbe, autós kereskedésekbe részt vett, és hát nyilván növelgette is szépen a vagyonát, hiszen máshogy nem tudta volna megtenni azt, hogy 72-ben, amikor Jack Brabham már visszavonult, és az istálója is eladó sorba került, akkor ő ezt megvette. Szépen úgy kirakta a kis táskáját az asztalra, és fölpattintotta, és ott lapult benne néhány zöld hasú, és akkor lett újból csapattulajdonos, de ez azért már egy komolyabb istáló volt. Tehát a Brabham csapat akkoriban ugye egyrészt világbajnok csapat volt már, hiszen ugye Jack Brabhammel 66-ban és 67-ben meg Danny Hulmmal világbajnokok lettek, és hát ezt kellett, ezt a hagyományt aztán tovább ápolgatni, illetve hát egyre inkább fejleszteni, ami szintén elég jól sikerült neki, hiszen ha időbe is tellett, de aztán egy évtizeddel később Nelson Piquet-vel ugye 81-ben és 83-ban világbajnokok lettek.
Na most, ugye itt tartunk a Brabham csapatnál, és ugye említettél két világbajnoki címet, akkor automatikus jön a kérdés, hogy akkor ez az időszak nevezhető a csapat életében a legsikeresebbnek?
Hát ami a Brabhamet, illetve
itt pontosan erre gondoltam.
Ecclestone csapatvezetői tevékenységét illeti mindenképp. Tehát ugye 72-ben megvette az istálót, elkezdte szépen lassan fölépíteni, szerzett egy hihetetlenül jó szimattal, vagy szerencsével megáldottan kiválasztotta a Gordon Murray nevű tervezőt.
Nagyon nagy jó tervező
aki
volt.
Aki akkor ugye 20... 23-24 éves volt, tehát akkor végzett szinte, de valahogy vannak ilyen figurák, akit ugye sugárzik belőlük valahogy a zsenialitás, ugye egy pár ilyen azért megfordult a Forma 1-ből, ugye Ferrarinál volt a Mauro Forghieri, aki szintén a 20-as évei elején már világbajnok autókkal tudott előrukkolni szinte, vagy a John Barnard később a McLarennél, Newey is viszonylag fiatal volt, amikor már sikereket ért el Leighton House March-sal meg. És hát a Gordon Murray az gyakorlatilag az Eccleston érát végig csinálta vele, és csak utána ment át a McLarenhez, amikor a Brabham már alászállóban volt, és hát Eccleston ugye 87-ben el is adta az istállót. Részben azért, mert akkor már annyira ágas-bogasak voltak az ő tevékenységi a nemzetközi autósport színterén, és valószínűleg közrejátszott benne az is, hogy 86-ban az egyetlen halálos áldozatot is el kellett könyvelje Elio De Angelis, a nagyon szimpatikus olasz pilóta, Brabhambe halt meg egy teszt során.
Akkor a legsötétebb időszak akkor igazából akkor ez nevezhető, mert ugye a haláleset illetőleg nem sokkal később az, hogy a csapatot eladta, végülis akkor az nevezhető a csapat történetének a legsötétebb időszakának.
Hát illetve aztán a teljes hanyatlás, mert az Eccleston után különböző üzletembereknek érdekkörébe került, és gyakorlatilag a Brabham azzal meg is halt.
Viszont azért felfedezettek is ott voltak ebbe a Brabham csapatba, úgy hívják például, hogy Niki Lauda, lett belőle 3 világbajnoki cím például, tehát ott azért zsenik is azért jelentkeztek.
Hát ugye a Lauda átcsábítása a Ferraritól az egy nagyon nagy huszárvágás volt a részéről. Kétségtelen, hogy kellett hozzá az, hogy ugye Lauda és Enzo Ferrari kapcsolata nagyon megromlott 1977-ben, és Eccleston úgy érezte, hogy ez neki egy nagyon jó marketing eszköz lesz ez a figura, hiszen akkor a világ leghíresebb autóversenyzője Lauda volt a balesete, és azután a VB címe miatt, úgyhogy még a Forma 1 világán kívül is, tehát ő egy ikonikus figurává nőtte ki magát, és a Brabham akkor ugyan egy ilyen jó középcsapat volt, tehát olyan pilóták voltak ott, ugye, mint Carlos Pace, aki szegény repülőgép balesetben halt, vagy az argentin Carlos Reutemann, utána pedig John Watson, aki tényleg ezek ilyen derék másod vonalbeli jó nevű, meg ügyes versenyzők voltak, de hát egyik se volt egy világsztár. És amikor a Laudát meg tudta szerezni, hát ez egy hatalmas lökés volt egyrészt a Brabhamre irányuló figyelem szempontjából. Aztán az más kérdés, hogy ugye a Lauda éra, az a 2 év, amit ott töltött a Brabhamnél, az ugye nagyon nem volt gyümölcsöző. Ugye ott is volt azért egy nagy truváj, a ventilátoros, vagy a porszívó Brabhamnek csúfolt kocsi, ami szintén Murraynak volt az ellenfegyvere, ugye a Colin Chapman kitalálta a szárnyas autót, amivel Mario Andretti és Peterson ugye zsinórban nyerték a futamukat 78-ban, és egy kicsit hasonló elve működő, de egy mégis teljesen más felfogású autót épített, ami ugyanúgy odaszívta a kocsit az aszfalthoz, mint a szárnyak leszorították a Lotus, csak ugye egyrészt egy csöppet veszélyesebb volt, vagy macerásabb, mert ez a szívó hatás tényleg egy ilyen porszívó effektusként működött, viszont az a hátsó nagy propeller, ami a hátsó szárny alatt, illetve hát ugye ott a motor meg a váltó végében volt, mindazt, ami a szívó hatás miatt ugye felszívódott az aszfaltról, azt úgy hátul úgy lövöldezte szépen kifele a kisebb, nagyobb szemetet, kavicsokat, egyéb cuccokat, aminek nem túl különösebben örültek a mögöttük haladók, de nem kellett sokat szenvedni, hiszen ez egyetlen versenyen indult ez az autó.
Agyon is verte vele az egész mezőnyt.
Amit a Lauda simán megnyert, de akkoriban formálódott az a közösség, a FOCA, a Formula One Constructor Association, amit Eccleston egy kicsit az angol is csapatoknak a szövetségeként kezdett építgetni, és hát nagyon bölcsen belátta ennek a győzelemnek a másnapján, amikor Colin Chapman, Teddy Mayer és egyebek megkeresték, hogy ez az autó most nem tenne jót az ő partneri viszonyuknak, hogyha most, és ő visszavonta. Tehát ezt a kocsit nem tiltották be soha a közhiedelemmel ellentétben, hanem ő beáldozta, hogyha így nézzük.
Tehát akkor nem volt az, hogy odarohangászunk az FIA-hoz, és akkor protestálunk, és ez
semmi.
Így nem lett.
Egyszerűen bejelentette, hogy ez az autó többet nem fog indulni.
És megkeresték, hogy kvázi akkor ugye az FIA hátam mögött, hogyha lehet így fogalmazni, oda ment, igen, mondjuk akkor azért mondjuk más időszak volt, tehát ott azért sokkal közvetlenebb volt a kapcsolattartása azért a csapatok között és a csapatvezetők között. Tehát akkor mondhatni azt, hogy akkor úgy kvázi, figyelj Bernie, gyere, üljünk már egy asztalhoz, és leülnek hárman, négyen, de figyelj, ez így nekünk ez így nagyon nem jó, tehát.
Uh-huh. Hát körülbelül ez így nézett ki. Igen, más világ volt, meg hát ez ha úgy vesszük, így utólag főleg, ez az ő bölcsességét is mutatja, tehát hogy nem ragaszkodott foggal körömmel ahhoz, hogy beleöltem egy vagonpénzt ebbe a kocsiba, láthatólag működik, akár a VB címet is talán még meg lehet vele kaparintani a Lotus fölény ellenére, ki tudja, mi lett volna, ugye ez pont a szezon közepén volt a svéd nagydíj, ami az utolsó svéd nagydíj volt egyéb iránt júniusban, és még egy csomó futam volt hátra, tehát akkor előnye meg nem volt a Lotusoknak, hogy ne lehetett volna beérni őket, de azt mondta, hogy nem éri meg számára ez a esetleges összeveszés a többi csapatfőnökkel ezért a pillanatnyi sikerért, mert ő hosszabb távba gondolkodott.
Viszont mi lenne akkor, hogyha összegyűjtenénk őket, és közösen képviselnénk az érdekeinket, nyilván nem ingyen, mert amit ideig elmondtál, akkor igazából azt lehet mondani, hogy vannak emberek, és mondjuk Bernie Eccleston is ilyen, hogy bármiből vele fog, abból arany lesz. És valahogy, mintha ő mágnesként vonzotta volna magához a pénzt, illetőleg azokat az ötleteket, amikből pénzt tudott csinálni. Nem keveset, hanem nagyot. És ugye már korábban azért úgy elkezdte pedzegetni ezt a foka dolgot, meg hogy ugye az idejéből az elég sokat elvett, mint csapatvezető időből, az, hogy egyengesse kvázi a saját szakállára, de a forma egy útját, illetőleg, hogy akkor ebből lehet ebből még többet kihozni, és abból még én sem járok rosszul.
Hát nyilván ő azért fél szemét a saját bankszámláján is rajta tartotta, de nem ez volt az elsődleges, hiszen ő akkor már egy nagyon gazdag ember volt. Ő szerette volna, az egy ilyen ambíciója volt, hogy ezt a sportágat tényleg egy világbajnoksággá növelje, és hát ennek egyik eklatáns példája egyébként a magyar nagydíjnak a sztoria, amit ugye már unalomig ismerünk, de voltak éppen ez is az ő ötlete volt, hogy ha világbajnokságról beszélünk, abban a világ minden szeglete beletartozik, még a vasfüggönyön túli Európa is, és hát ugye először, mint tudjuk, a Szovjetunióval próbálkozott, majd amikor az nem jött össze, akkor jött a Rohonyi Tamás által fölkínált magyarországi verzió, és azt is megcsinálta, és mai napig nagyon büszke rá. Illetve hát visszatérve ezekre a 70-es, 80-as évekbeli időkre, ugye azt látta meg a Forma 1-ben, hogy ez azért nagyon sok embert érdekel. Százezreket, akár milliókat is, és még többeket fog érdekelni, hogyha elvisszük hozzá a saját háztartásukba. Nem kell útra kelni, feltétlenül elzarándokolni a futamokra, hiszen nincs is olyan sok, akkoriban ugye 15-16 verseny volt egy évben, annak a egy része is jó, sok európai futam volt a nagy része, de volt Dél-Afrika, Brazil, Argentin, amerikai futamok, ugye még 80-as években is volt olyan év, hogy 3 amerikai futam volt, akkor 85-től bejött az ausztrál, de addigra ő már ezt a marketing, reklám és tévés jogokat mind ő birtokolta, mert ezzel a Nemzetközi Szövetség mintha nem is nagyon akart volna foglalkozni. Hát jellemző, hogy egyszerűen kiadták ezt neki bérbe sok-sok évre, hogy ezzel ő foglalkozzon, ahogy akar. Ők kérnek egy adott percentet ezért, és ő ezt nagyon szépen összerakta ezt a matekot, hogy egy csomó pénzbe fog ebből folyni, azt ő előre tudta, és ez így is lett. Ebből kap x százalékot a Nemzetközi Szövetség, a másik harmadát, negyedét szétosztja a csapatok között, hát a többit meg.
A többit megismeri.
Zsebre vágom.
Visszatérve meg erre a foka sztorira, így az én emlékeim szerint voltak ilyen szervezetek, hogy FIA, FISA, foka, és azért ott ez egy picikét azért, hogy ismertessük már meg a kedves hallgatók, hogy ez hogy volt, mert azért nem volt simulékony a viszonyuk azért így egymáshoz.
Nem volt, ezt most nagyon sokáig lehetne ragozni, meg nem is érdemes nagyon a részletekbe belemenni, de 1978-ban vagy 79-ben a Nemzetközi Szövetségnek lett egy új elnöke, akit úgy hívtak, hogy Jean-Marie Balestre.
Őt nagyon sokan szerették.
Aki egy szeretetre méltó diktátor volt.
Még Börl is nagyon szeretett.
Ó, hát utólag persze én rákérdeztem, mert hogy ez csak egy ilyen felszíni kakaskodás
az
volt.
Az idő mindent megszívja.
Igen, és hogy ők igazából tényleg puszipajtások voltak. Azért én nem így emlékszem rá, illetve hát a formai története is azért, akárhogy is végignézzük ezeket az éveket. Itt egóharc is benne volt ebben, ugye a Balestre azt gondolta, hogy ő a Nemzetközi Autósportszövetség elnöke, akkor neki ne dirigáljon senki semmilyen fronton. Ugyanakkor ezek az újítások, meg ebben tényleg ez a jövőt vizionáló tervei az Ecclestone-nak, hát látható volt, hogy ez a jövő útja. Balestre pedig egy ilyen kicsit megcsontosodott öreg, ilyen félnáci volt, ugye ő eléggé komolyan kollaborált a német megszállókkal a háborúba, ezt is azért lépten nyomon azért sikerült a szemére hányni, de hát ez tény volt, tehát nem lehetett ezzel mit kezdeni. És hát vannak ilyen akkor valamikor 80-as, 90-es években ezeken a versenyzői briefingeken készültek néha kis videók, rá lehet keresni YouTube-on, ahogy ő ott viselkedik, meg amilyen stílusban beszél a pilótákkal, egy Sennával, vagy egy Rosberg,
Kekerú. A Senna filmek konkrétan benne is van az
igen,
a jelenet,
hát hogy üvöltött velük, mint egy ilyen nagyon-nagyon durva osztályfőnök valami fiú kollégiumban, vagy nevelőintézetben, hogy te most maradj csöndbe, és üljél le, és ne pofázz tovább. Hát ő azért nem volt ezekben a dolgokban se különösebben a topon. Ecclestone meg mindig egy ilyen hihetetlenül halkan és precízen beszél, tehát úgy kell fülelni minden szavát, de nem is mond egy szóval se többet, mint ami szükséges. És ez a módszer egyrészt úgy tűnik, hogy működőképesebb volt Forma 1-es berkeken belül, és hát tényleg az események meg abszolút őt igazolták, de ettől függetlenül ugye ott többféle háborúskodás zajlott a 80-as években, bejöttek a turbomotorok, ugye a nagy csapatok turbósok voltak, a Renault, a Ferrari, az Alfa Romeo, ezek a kis angol garázs csapatoknak titulált Tyrrell, Williams, még a Brabham is, akkor eleinte, ugye ezek meg hát ettől egy kicsit be voltak tojva, meg hogy lesz, meg mint lesz. Balestre, mint francia és a nagy Renault állami cégnek, ugye mondjam csak a patrónusa, nyilván ő a turbo oldalon volt, meg akkor még ő is azt hangoztatta, hogy ez a jövő, és nem kell ezzel ennyit törődni, építsetek ti is jobb autót, majd gyorsabban fog menni. És hát ez odáig fajult, ez a háborúskodás, hogy például az 1980-as spanyol nagydíjat is törölték aztán a programból, illetve a futamot megtartották, csak az eredményét semmisítették meg, és a 81-es dél-afrikai nagydíj is ugyanerre a sorsra jutott. Mert
bocsánat, ilyen folytasd kérlek, pont azt
koszolhatom. Hol a társaság egyik fele nem ment el, hol a másik fele nem ment el.
De ez ilyen fenyegetés szinten ment, hogy akkor már, hogyha nem így történik, akkor mi nem leszünk ott?
Is, igen, hát ez konkrétan meg is történt. Igen.
Mert a Dél-Afrikáról tudom, hogy ott sztrájkoltak ott a pilóták, vannak is kint az interneten.
Az a 82-es. Ez a 81-es dél-afrikai nagydíjról beszélünk, ahol meg a turbós csapatok nem indultak. A 82-es imolai nagydíjon pedig az angol csapatok nem voltak ott. Azt pedig ugye ott volt egy limit, hogy hány autónak kell rajthoz állni, az pont megvolt, és azért nem törölték azt a futamot. De a 81-es dél-afrikai nagydíj eredménye beleszámított volna a bajnokságba, amit Carlos Reutemann nyert, akkor ő a világbajnok. Tehát ezek ilyen érdekes dolgok, de aztán Maranellóba meghúzták a nagy harangot, és nem azért, mert győzött a csapat, hanem hát akkor Enzo Ferrari egy megfellebbezhetetlen figurája volt azért még mindig a Forma 1-nek, és azt mondta, hogy neki most már elege van ebből a veszekedésből, meg acsarkodásból, csináljunk egy békét, ez volt a Concorde egyezmény. És azt ott írták alá Maranallóba 1981-ben, és azt újítgatják talán azóta is 5 évente, amiben lefektetik a sportág alapszabályait, most nem azt, hogy mikor kell zászlót lengetni, hanem hogy milyen...
Kinek mennyi jár,
milyen fő kritériumok szerint szerveződik egyáltalán a világbajnokság, a motorok, a stb. És hát ebbe végül is mindenki belement, mert ugye azt azért látták, hogy az senkinek nem érdekel, hogy akkor most 2 Forma 1-es világbajnokság legyen, mert már ugye ezen a szinten volt, hogy akkor legyen egy turbósoknak, egy a szívómotorosoknak, és akkor ezt szépen így lassacskán elboronálták, Balestre kikerült a hatalomból, és itt jött képbe Max Mosley, aki egy régi barátja volt Ecclestone-nak. Ő mindig is nagyon gondoskodott, hogy így mondjam, az ő embereiről.
Hiszen fiatalkoruk óta voltak jó barátok.
Hát már a 70-es évektől, uh-huh. Tehát gyakorlatilag, amikor ő a 60-as évek végén visszatért, álljunk meg, ugye mint Rint menedzsere, meg aztán később a Brabham csapatnak a tulajdonosa, Mosley akkor a saját csapatával vitézkedett, a Marchal, és hát elég, és ő mint végzett ügyvéd, nagyon beleásta magát ezekbe a jogi kérdésekbe, és hát szép lassan, ugye ő lett egyrészt Ecclestone saját személyi ügyvédje, meg ilyen jogi tanácsadója, és nyilván minél nagyobb hatalomra került, vagy hatalmat összpontosított a kezébe, egyre inkább több beleszólása volt abba is, hogy a Forma egy irányító grémiuma az hogyan nézzen ki, úgyhogy Balestre mandátumának kitöltése után már nem volt nehéz dolga, hogy ezt a régió harcos társat, Max Mosley-t FIA elnökké üssék, és akkor ő 2 terminus végig is szolgált szépen.
Lehet azt mondani, hogy abban az időszakban Mosley, illetőleg Bernie kéz a kézben együtt a Forma 1 két oldalán, ugye szabályalkotó és szabályt betartató, illetőleg hát maga a futtató kvázi, hogyha így ilyen csúnyán lehet fogalmazni, hogy azért esetlegesen egy ilyen kis kooperáció, ami a Forma 1-nek igazából az előnye is lehet. Tehát, hogy lehet beszélni arról, hogy egy picikét azért úgy a szabályok kialakításakor, vagy akár szabályváltoztatásokkor, akkor azért úgy előtte összedugták a fejüket, hogy te figyelj, nekem az lenne jó, hogyha. Vagy akkor ott attól, mert ők nagyon-nagyon jó barátok voltak, attól függetlenül mind a kettő egymástól függetlenül tudott működni.
Hát persze egy idő
után. A saját szervezetüknek az érdeke szerint.
Igen, egyrészt közösek voltak azért alapvetően a célok, és nyilván, hogy ők akár informálisan is, de formálisan is rengeteget értekeztek, és ugye egy idő után elkezdtem belátta, hogy a csapatokat 2 dologgal lehet még motiválni. Egyrészt, hogy mindenben kikérni a véleményüket, tehát egy ilyen kvázi demokráciát kiépíteni, még akkor is, ha aztán ő mondja ki a végső szót.
Utálta a demokráciát. És ő ezt el is mondta, hogy imádja
a diktátorokat. Az a demokrácia a káosz, de mindegy, ettől függetlenül ezeket a lépéseket azért megtette, a másik meg a pénz. És mivel egyre több pénz volt a Forma 1-ben, hiszen jöttek a hatalmas szponzorok, főleg a tévés bevételek révén, ugye hát tudjuk, hogy milyen jogdíjakat kell fizetni, meg a pályajogdíjak, ugye, tehát az, hogy egyáltalán ugye milyen reklám van kihelyezve egy pályán egy idő után, szintén ő mondta meg. Tehát megnézel egy 70-es évekbeli osztrák nagydíjat, hát ott a Grácsi bútorboltól kezdve a Judenburgi sex shopig mindennek, de tényleg ilyenek vannak, mindenkinek kínlógott valami lepedője, amit lehet, hogy képzel pingált. Na ezeket ő mind eltakarította, és akkor jöttek be a nagy szponzorok. Hát akkoriban eminensen a cigarettacégek, olaj, óra, és akkor ugye ez váltott át a dohánybetiltás után főleg ilyen elektronikai, meg online, mert amit ma látunk, igen, mondjuk egy McLaren, igen, gyakorlatilag csupa olyan ilyen IT cég van rajta, aminek sokszor az ember is tudja pontosan, hogy mit fed az a 3 betű, ami ki van rá ragasztva. De ő ezeket mind szépen egy kézbe magához dedikálta egy idő után, és ugye kitalálta azt a rendszert, hogy a konstruktőri világbajnokság eredményének fényében a tortából ki mennyit kap, ebbe beletartozott az FIA-tól kvázi a bónuszok, tehát a győzelemért járó mindenféle anyagi juttatás, az utaztatás, ugye legalább egy pontot igen. kell szerezni, akkor ingyen visszük a csapatot. Ez persze ugye lehet azt is mondani rá, hogy hát aki szegény, az a legszegényebb, mert ugye pont azokat a csapatokat sújtotta a leginkább, akiknek amúgy sem volt pénzük, tehát az kapott a legkisebbet az év végén egy akkori Minardi, egy akkori mindenféle ilyen kisebb csapatok voltak, AGS, egy idő után ugye a Brabham is maga, tehát ugye de ettől függetlenül a nagy csapatokat, akik a tényezők voltak a Forma 1-ben, ezeket
hozták a pénzt.
Megvásárolta, igen, ha úgy igen. vesszük. És hát ilyen értelemben ő tényleg csúcsra járatta a Forma 1-et. Rengetegféle ilyen-olyan, ugye még a Slavica első felesége, egy horvát fotomodell szépségkirálynő, a Slavica nevén is volt olyan a Slack, ugye ez egy idő után már nem is olyan lehetett követni, hogy kikivel van, meg hová folynak be a pénzek, de nyilván ő tudta, és az ő tanácsadói, meg az emberei azért pontosan egyrészt a csapatvezető, mindig voltak persze egy rázadások, emlékszel talán, hogy a Montezemolo is egy időben föllázadt, hogy ez így biztonság, és ők akkor a Ferrari kilőbb úgyis összeomlik a Forma 1.
Azt hiszem ott is edes ilyen Concord egyezmény meghosszabbítása az időpontja az értünk. Tehát hogy az a hajcihő megint elment, nyilván mindenki egy vastagabb szeret tortát szeret volna kapni, hát mindenki, ő nem akart volna annyit adni.
Mindenki tudta, hogy ez egy páva tánc, tehát eljárják ezeket a köröket, néhány hétig ráadásul csúcsra pörgetik a médiát is újból, és akkor születik egy egyesség. Jó, akkor 8%-kal többet kap, vagy mit tudom én, micsoda. És hát bámulatos volt, hogy ez az ember azért már ugye bőven a 80 fölött még mindig pörgött, és mindig újabb és újabb ötletei voltak, és hát tényleg én azért ugye 90-től járok ki a futamokra, hogy az ő udvartartása, meg az a szürke busz, ami az ő mindig külön állt, ugye, amit csak ilyen szürke krem.
A halálcsillag.
Krem, ugye ez volt az egy kicsit. A szürke krem, hát úgy oda a bebocsájtatás, az tényleg majdnem olyan volt, mint hogyha a pápához, vagy az amerikai elnökhöz szeret.
Hát meg, hogyha hívtak, akkor viszont külön előtte összeszartod magadat, mert ok nélkül oda nem hívnak be.
Hát körülbelül, igen, igen. Úgyhogy kétségtelen, hogy egy nagyon, nagyon érdekes és eredeti figura is. Hát az, hogy 95 évesen ő még mindig, ha nem is aktív, legalábbis Forma 1 téren nem nagyon aktív, vagy, de azért majdnem minden héten elpottyant egy interjút, egy jó kis markáns megjegyzést ide vagy oda, oda szúr az embereknek, és hát a magyar nagydíj meg tényleg a szíve csücske, mert nem véletlen, hogy ugye itt is volt az augusztus első hétvégéjén, körbe ajnározták minden kitüntetést, meg szeretetet, meg elismerést megkapott, és ezt olyan rezignált idős igen. mágusként szívesen vette természetesen.
De az előző kérdésem egyébként az, hogy, hát, hogy kéz a kézben jártak ugye a Max-el, és ugye esetlegesen ott úgy tudták, hogy az a hajó irányát úgy közösen meghatározni, mind a két félnek jó legyen. Ezt igazából két dologra értettem. Ugye a 90-es években és a 2000-es években ugye volt egy Michael Schumacher és egy Ferrari, és ugye meg mondtad, hogy Montezemolo is mindig ugye azzal fenyegetőzött, itt hagyjuk, mert hát a Ferrari nélkül nincsen Forma 1. És ugye én emlékszem arra, hogy nagyon sok visszás olyan dolog volt, olyan döntések voltak az FIA részéről, hogy jöttek is olyan viccek, hogy hát az FIA az a Ferrari International Assistance, ugye ezek ilyenek voltak, most így hirtelen, mit tudom, a 99-es
kizárás.
Hogy kizárták a Ferrarit, mert hogy az oldal légterelőn valami igen. szabálytalan volt, és akkor rágták a gittet, és akkor az utolsó futamra végül is akkor eltörölték a büntetést, és akkor még az utolsó futamra maradt valami. Vagy ott van például a 2008-as McLaren-es kémbotrány, bocsánat, 2007-es.
Igen.
Ahol viszont egy gigantikus bírságot kapott a McLaren, a Mercedes által kifizetve, de ott meg ugye arról volt szó, hogy ugye a Ron Dennis amúgy nagyon kedvelte a Max Mosley, tehát nem voltak puszipajtások, de hogy a Mosley konkrétan ki akarta záratni a McLarent a Forma 1-ből, és hát ugye a Byrne is, ugye ott a tárgyaláson ott, ő is ott volt, bár nem volt érdekelt fél, mint alperes, felperes, mit tudom én, de azért azt mondják, hogy azért sokan azt mondják, hogy azért a Byrne azért megmentette a McLaren valagát attól, hogy ne legyen az a büntetés, ami elsőnek kinézett, hanem akkor egy picikét kvázi, hát erősen zsebbe kellett nyúlni, de mégis a McLaren ott volt a rajtrácson.
Hát igen, ugye nyilván a ilyen hosszú évtizedek alatt rengeteg ilyen kicsit ellentmondásos sztori van, amiben így vagy úgy, ugye neki is része volt, illetve valamilyen szemszögből pártolt vagy ellenzett dolgokat. Egy McLarennel szemben szintén ugye majdnem, hogy ugyanaz a hozzáállás kellett érvényesüljön, mint a Ferrarinál, hiszen a McLaren a második leghíresebb csapata a Forma 1-nek, és hát így is elég komolyan megbüntették őket. Tehát az a 100 millió dollár, ugye, amire pénzbüntetés, plusz igazából őket kizárták a bajnokságból, úgy, hogy ugye a pontokat vették el, és nem is kapták meg aztán a következő évben a megfelelő rajtszámokat, ugye akkor volt az, hogy 22-essel, meg nem is tudom hányassal versenyzett a két pilóta, Hamilton, meg a...
Akkor meg Kovalainen.
Ja, úgyhogy... De az is biztos, hogy mindenféle dörzsölt, ilyen, ugye sokszor szerették az Ecclestont egy ilyen igazi tőkésnek beállítani, akinek csak a pénz számít, és biztos, hogy üzletemberként gondolom, hogy kőkemény volt, és hát nagyon sok sztori is van erről, meg például a 75-ös osztrák nagydíjról van egy ilyen kis riport, hogy a verseny végén fölmegy a versenyigazgatóságra, ott elé raknak egy aktatáskát, aztán aki fölpattintja a fedelét, tele van dollárral, kicsit így bele turkál, hogy na, biztos megvan, lecsukja, köszi szépen, kezet ráz a főnökkel is hazasétál.
Igen.
De ugye azt is viszont meg kell említeni, hogy ő nagyon emberséges is tudott lenni, amikor, és mindenféle, tehát amiről nem is tudunk, arról ugye nem tudunk beszélni, de amikor Frank Williams balesete volt 86 márciusában, akkor magángépet küldött érte, mindent elkövetett, hogy minél előbb, minél jobb egészségügyi ellátásba részesüljön. Mindenféle érdek nélkül valami miatt szimpatizált a Minardi csapattal, és ugyanakkor már, igen, amikor már Paul Stoddarté volt az istálló, akkor is, tehát voltak éppen ő pénzelte a Minardit, mert úgy érezte, hogy ez az istálló, ami akkor már, ugye, mit tudom én, majdnem 20 éve a Forma 1 része volt, hogy egy olyan színfoltot jelent, ez a nagy Ferrari mellett egy pici olasz csapat Faenzából, hogy neki megérte azt a pár millió dollárt, amit gyakorlatilag, ahogy mondják, hogy a peanut, gyakorlatilag, hogy ezek nem menjenek még tönkre, még maradjanak egy kicsit, és sok ilyen van, amit nyilván vagy egy részét nem verte nagy dobra, mert úgy érezte, hogy ez az ő magánügye, de hát ott volt például az, amikor ugye kirabolták a Fényes utcán, vagy nem tudom, mennyire volt fényes, és ugye...
Abban is mekkora reklámot csinált.
Az például aztán kíméletlenül kihasználta.
Na várj, ezt picit azért írjuk le, mert azért biztos, hogy vannak olyan hallgatók, akiknek ez nincs meg ez a jelenet. Tehát ugye ő ugye mászkált ott valahol ott Londonban.
Na, otthon Londonban ment
az utcán, haza, és volt a karján egy igencsak drága übló. Óra. Egy übló óra, igen. Aki egyébként most, ha jól tudom, talán a Ferrari-nak a szponzora, tök mindegy, de mai napig ott van a Forma 1-be, és hogy mondjam, eléggé, tehát nagyon drága órákat hát, gyártanak, nagyon. És leütötték.
Andrássy úton meg lehet nézni, igen, hogy igen, mennyi.
Igen, 7 számjegyes. Tehát,
ja, hogy így, minimum.
Minimum. És hát konkrétan megtámadták az utcán, leütötték, összeverték, és levették az órát a karjáról, és azt hiszem talán egy vagy két napra rá pedig már ott volt a... Először hír volt az, hogy úristen, megtámadták,
igen.
És ugye kirabolták, és utána pedig már jöttek az óriás plakátok, hogy le van fényképezve. Tényleg egy
hatalmas monokli van ugye a szemem alatt, meg különböző egyéb zúzódások, tehát gondja volt rá, hogy gyorsan egy szép képet csináltatott magáról. Valahol ott van az óra is a plakáton, és a szöveg csak annyi, hogy ezért az óráért egyesek bármit hajlandók elkövetni.
Óriási.
Ez egyik legnagyobb hirdetési gag szerintem.
Hát azért, aki évtizedeket tölt a Forma 1-be, és építi a Forma 1-et, az ugye tele van hullámhegyekkel, meg hullámvölgyekkel. És ha a hullámvölgyeket nézzük, azért ott volt neki egy olyan időszaka a Forma 1-ben, amikor azért mondjuk havonta egyszer egy pilóta meghalt. És ugye már te is említetted, hogy ugye jó barátja, például Johann Rindt is a pályán vesztette ugye az életét, és az megviselte. Melyik időszakot lehet kiemelni, mint hullámvölgy, és melyik időszak az, ami inkább a hullámhegy? Mert a hullámhegy, az, én azt gondolom így, ha így visszagondolok így az elmúlt évtizedekre, hogy azért a hullámhegy azért az nyilván azért az több volt, és folyamatosan felfelő ívelő, amiben néhány kis hullámvölgyek így belementek, de lehet olyan időszakról beszélni, hogy a Forma egy legsötétebb időszaka, vagy inkább az csak egy ilyen költői túlzás.
Hát nyilván, hogy az első három évtizedben, vagy négybe, ugye, ha nem is havonta, de évente legalább egy pilóta eltávozott. Plusz még ugye egy csomó Forma 1-es pilóta, akik nem konkrétan Forma 1-es futamon haltak meg, hanem egyéb más sportkocsi bajnokságokban, vagy ilyen-olyan rendezvényen. Hát nyilván ez az egész Forma 1-et megrázta. Tehát Ecclestone esetében egész biztos, hogy amiről korábban ugye szó volt a két saját pilótája, illetve általa menedzser pilóta, a Louis Evans, a Rindt abszolút, tehát ugye ők ott álltak a nagy siker kapujába, és ki tudja, mi lett volna még ebből a kapcsolatból. Ugye Rindt világbajnok lett 70-ben mindenképp, hogy utána még hány VB címet nyert volna, nem tudhatjuk. Ugye már két évre rá Emerson Fittipaldi újból Lotusszal lett világbajnok, 73-ban is a Lotus volt a legjobb autó, csak szintén egy ilyen belső kakaskodás, a Peterson Fittipaldi párharc, meg Jackie Stewart marmára hajtotta a vizet. Tehát ezekben az években, ha maradt volna a Rindt Ecclestone felállás, akkor ők sokkal több sikert tudtak volna elérni. Még az is lehet, ad abszurdum, hogy ő neki akkor nem fordul meg a fejébe, hogy megvegye a Brabhamet, mert kielégítette volna ez a Rindt. A Rindt saját csapatot is akart létrehozni, azt ő többször elmondta, hogy nem akar nagyon sokáig versenyezni, mert pont mert félt. Tehát látta a maga körül hulló embereket, hogy neki meg lesz a VB cím, vagy esetleg még azt megpróbálja megvédeni, és utána visszavonul, és a Bernievel együtt csináltak volna egy istállót, aminek ki tudja, mi lett volna a neve. Mert ugye amikor a Brabhamet megvette, akkor sokan kérdezgették, hogy mire fogja ezt átkeresztelni, hogy lesz-e Eccles, mondja, hát nem őrült meg. Hát itt van egy világbajnok csapat, azt mondja, hogyha most
tehát meg ilyen névvel.
Tehát igen, most tehát hogy ez egy olyan tradíció, azt mondja, hogyha most megvenné a Marks & Spencer ruháruházat, azt se keresztelné át Eccleston és Smithre, mert ez egy bejáratott márka, tehát ugye ezek fontos dolgok egy cégnek az életében, amiből fölépítkezett. Hát, meg hát a De Angelis halála abban a lapos tetűnek csúfolt Brabhamben, mert tényleg nagyon lapos volt, és mivel lassú is volt, ezért kapta ezt a nem túl hízelgő becenevet. Én szerintem, ha most megkérdeznénk, biztos azt mondaná, hogy a Forma 1 fölépítése, tehát az, ahogy ő ott hagyta 17-ben, ahogy az akkor kinézett a szponzori, a versenyszervezési. Mert nagyon sok minden, ami egy kicsit elsikkadt, például az, hogy ő megkérte a Watkins professzort 78-ba, mert azzal is nagyon elégedetlen volt sok minden mellett, hogy kosz van, rendetlenség van, tehát ugye egy pedoknak úgy kellett kinéznie az ő fénykorában, mint egy műtőnek a legelegánsabb kórháza. Minden csillogott, villogott, örökké azt láttuk a pedokba, hogy a X csapat valamelyik emberé fényesíti a kamionoknak a mikor bekenik
a mindennek
csillognia kell. Többször személyesen végigjárt, minden évben láttuk, hogy bejön a sajtóterembe, azt is körülnézi, és nem tudom már melyik évben volt, 90-es évek vége felé, egyszer csak kilőtt, oda ment az ablakhoz, és eligazgatta a szalagfüggönyöket, mert azok nem úgy álltak, ahogy kellett volna. Hát ennyi. Ez igen. Lehet akár szinte már ilyen mániákus rendszeretet, de az volt az ideája, hogy a tökéletes csak akkor tökéletes, ha minden tökéletes.
Pontosan. Akkor hullámhegy, az igazából azt te mondtad ki, hogy a folyamatos építése is kvázi egy nagyon rangos és nagyon magas minőségű brandnek a felépítése. Viszont én azért emlékszem arra itt a 2010-es években, amikor már azért ugye a Schumacher érának már vége volt, akkor azért a nézettségi adatok is azért elkezdtek úgy süllyedni. Viszont ugye abban az időszakban pedig már azért elég jelentősen a életünk része volt az internet. Mondhatni azt, hogy Eccleston már akkor nem tudott a korral haladni?
Ezt abszolút mondhatni, az internetet eleinte semmibe se vette. Tehát abban érdekes módon, hát tényleg már ugye 80 fölött volt, nem érezte meg se a kihívást, vagy esetleg a konkurenciát mondjuk a hagyományos hírközlési felületekkel szemben, valahogy nem is érdekelte. Tehát, és éppen ezért tette a Piquet megjegyzéseket sokszor, meg úgy kacarászott a maga módján ezeken a dolgokon. És ugye nagyon sokáig volt, és nem is tudom, hogy jelenleg mi az FIA sajtóosztályának a hozzáállása, hogy online felületekről akkreditálni nagyon-nagyon nehéz volt, és most is nehezebb még, pedig hát azért a nyomtatott sajtó hol van a 20-30 évvel ezelőttihez képest. És még mindig példányszámokat követelnek, meg beküldendő cikkeket várnak el újságíróktól. Ez még lehet, hogy egy kicsit
viszont az ő... Viszont ha celeb vagy, és van sok követőd, akkor nem kell csinálod semmit, csak akkor bejutsz ingyen, mert
na ez az, tehát, hogy ugyanakkor...
De ez már a Liberty-ra, de maradjunk a Burnie-ra.
De még a Burnie-rába is azért lehetett azt érzékelni, hogy ő... És ez mindenkinek ugye jól jött, hogy egy Placido Domingo, vagy Maradona, vagy bárki e fajta híresség, ugye az az én nagy történetem, hogy amikor a Szundi Gyuri kollégámmal ücsörödtünk a 95-ös monakói nagydíjon, ő neki volt egy külön, volt a busz, és volt egy külön sátra is, hát akkor még az inkább ilyen tényleg sátor volt, ahol egy osztrák, egy Karl-Heinz Zimmermann nevezetű séf volt az ő embere, aki ottan sütött-főzött az ő vendégei számára, de az kicsit ilyen szabad bejárású volt, de azért mindenki tudhatta róla, hogy ez ott a Burnie-nek a helye, és mi ott valamit eszegettünk, vagy iszogattunk, és bejött, és megkérdezte, egy nagy kerekasztalnál ültünk, hogy a többi hely az szabad-e, te nem azt kérdezte, hogy ti kik vagytok, meg látta, hogy ott olyan kumba a badge, hát akkor mi ide tartozunk, és akkor érzékeltük, hogy így nyomakodik be egy hatalmas tömeg ebbe a sátorszerűségbe, és nem láttuk, hogy ki miatt van. Mert ugye a Maradona az ilyen 1,55 volt, mint Burnie maga, és hát őt hozta oda a mi asztalunkhoz ilyen díszvendégként, és ott ücsörögtünk, és ugye mellém került az isteni Diego, és ott még el is beszélgettünk egy kicsit, mert amint meghallotta, hogy mi magyarok vagyunk, percre felsorolta, hogy az a három meccs, amin ő játszott Magyarország ellen, először ellenünk volt válogatott egyébként. Na szóval ő azért ezt megérezte, hogy ezekkel a celebekkel nem baj, hogyha még fölturbozza. A monakói nagydíj ennek egy ékes példája.
Egy Maradona mondjuk több 10 millió, mint mondjuk jelen esetben azt mondjuk, hogy van 60 ezer követő, tehát akkor gyere. Tehát a számok azért mások
nyilván
voltak.
Minden változik, meg már lehet, hogy mi is régi módiak vagyunk, és ha nem értjük az új világot, de hát ez a dolgoknak a menete.
És valamit még akartál még mondani itt a Maradona sztori után, csak pont a lehető legrosszabbkor szólaltam meg. Remélem szavadat nem felejtetted, de hogyha igen, akkor teszem fel a következő kérdést.
Tedd fel, mert most ezt már nem tudom.
Ne, látod. Figyelj, amit akartam még mondani, ugye, hogy amikor már ugye lefelé szálló ágban voltak a nézettség itt a 2010-es években, akkor ugye egyre többször merült föl azok a hírek, hogy Burnie mikor adja el, eladja egyáltalán, és hogyha igen, akkor mikor, meg kinek, meg hogy. Nekem mindig az volt a véleményem, hogy szerintem a Forma 1 előbb fog úgy kerülni más kezébe, hogy a Burnie-t elviszik koporsóba, sem mint, hogy önszántából ezt eladja. Mennyire vívódott sokat azon, hogy eladja, tehát hogy mennyire volt neki szerelem gyermeke a Forma 1, vagy ott is az eladáskor felismerte azt, hogy oké, itt és nem tovább, és mostan itt a megfelelő idő arra, hogy még a jó pénzért el tudjam adni a Forma 1-et. Tehát időbe ismerte föl azt, hogy most el kéne adni, vagy már tényleg úgy volt vele, hogy nem bírom már tovább. Tehát ehhez én már nem értek, akkor csinálja más.
Szerintem ezek mind egy irányba mutattak ezek az érzések. Hát 87 éves volt, mikor eladta. Azért akkor már illő nyugdíjba menni. Kétségtelen, hogy az utolsó néhány évben már azt láttuk, hát amennyit én ugye a futamokra jártam, ez ilyen 2-3 verseny évente, de hogy mintha egy kicsit már úgy, nem azt mondom, hogy tétovább lett volna, de hát ami a korral járt, tehát volt neki egy ilyen nagyon-nagyon belső agyontása a Pasquale Latuneddu, aki gyakorlatilag mindent előkészített, mindenkit ugye oda vezetett hozzá, elmondta, hogy ez kicsoda, honnan jött, mit akar, és akkor hát mondta, hogy jó, igen, oké. Nem azt mondom, hogy kezdte elveszíteni a rátekintését az egészre, mert biztos még nagyon benne volt, de gondolom, hogy a családi vonal is, ugye van egy nagyon fiatal, hozzá képest nagyon fiatal felesége, akitől ugye 2 évvel később még született egy fiúgyermek, akit szerényen Észnek, azaz Ásznak hívnak. Egy aranyos kis fiú itt volt most nyáron, találkoztunk vele, amikor volt ez az interjú. És hát és egész biztos, hogy valahogy megorrantotta azt, hogy a Liberty Media egyrészt ezek akarnak valamit csinálni az én művemből, tehát nem fogják hagyni lerombolódni. Vagy
a Szíszának nem adta el, tehát igen, ezt is akkor megfontolták.
És egész biztos, hogy az a pénz, ugye ez valahol valamilyen szinten publikus, és én erre most nem tudok már visszaemlékezni, hogy mi volt a vételár, vagy az eladási ár, de hogy nem járt vele rosszul, az biztos.
Azt mondtad, hogy most nyáron találkoztál vele, és most ugye akkor 94 éves volt, most 95 éves. Érdekli őt még manapság a Forma 1? Tehát érdeklődtél ez ügyben, hogy mennyire napra készül egyáltalán, vagy úgy van vele, hogy jó, visszavonultam, mert nem bírom elképzelni azt, hogy mit tudom, akkor otthon ül a kertbe, és akkor mit tudom én, megnézi azt, hogy a kertész hogy vágta le a 12. rózsabokrot. Tehát, hogy ez ilyen emberek szerintem ez a workaholic. Tehát ez sose tudjuk tudni a seggén.
Hát egyrészt ez is, tehát ő neki egész biztos rengeteg olyan érdekeltséggel van a világ számos pontján, hát amit egy biztosan tudok, hogy ez a feleség brazil. Tehát ő volt a Rohonyi Tamásnak az egyik ilyen titkárnő féléje a brazil nagydíj intézőjeként, és így ismerkedtek meg, és van egy nagy kávéültetvényük Brazíliába, oda rendszeresen jár, mert szereti az országot, meg az éghajlatot, meg minden egyebet, és hát amit így a kérdések alapján én leszűrtem, ő abszolút képbe van, tehát biztos, hogy minden futamot néz, néhányra el is megy, biztos, hogy nagyon tartja egy-két figurával a kapcsolatot, ugye a Christian Horner volt az egyik ilyen, aki velük jó kapcsolatot ápolt, ha csak nem egyenesen barátságot, ugye nem véletlenül voltak a Horner menesztése után olyan pletykák azonnal, hogy az Ecclestonnal közösen fognak egy új istállót alapítani, ami azóta azért eléggé elhalványult ez a pletyka. És hát láthatólag a legfrissebb eresztésről, az Adjarról, a Bortolettóról mindenkiről volt véleménye. Ugye amikor arról kérdezgettem, hogy ha most ő csapattulajdonos lenne, kit szerződtetne, akkor ugye nagyon jó formában volt a nyár közepén Piastri. Mondta, hogy a Piastri lenne az egyik, és akkor vagy a Adjar, vagy a Bortolettó lenne a másik ilyen feltörekvő fiatalként. És pont akkor volt ilyen nagy szenzáció, hogy a brit nagydíjon ugye Hülkenberg megszerezte élete első dobogós helyezését, mondom, na és Hülkenberg, hát ő nagyon örül a Hülkenbergnek, de ő szerint egy dinamikus csapatfőnök már nem Hülkenbergre szavazna, mert hát azért inkább lejárt lemez kategória, mint a jövő ígérete.
Szóval akkor azért nem tud azért tőle elszabadulni.
Nem.
Hát akkor nekem most két okból kell köszönetet mondanom. Egyrészt köszönöm neked ezt a nagyszerű beszélgetést, és rengeteg érdekes dolgot meséltél, szerintem ez egy nagyon-nagyon jó beszélgetés volt, úgyhogy köszönöm neked, hogy itt voltál. Illetőleg köszönöm a kedves hallgatóknak is, hogy meghallgattátok a beszélgetésünket, és hogyha megtetszett ez a mai adás, akkor nyugodtan nyomjatok rá egy lájkot, kommentek is jöttek, aki pedig meg is osztja ezt a beszélgetést, és a felvételt, annak pedig egy nagy pacsi. Aki meg még nagyon-nagyon tetszett, akkor az még ráadásul még iratkozzon is föl, hogy a jövőbeni beszélgetéseinkről nem maradjon le, illetőleg Forma 1 mentes napokon, pedig nyugodtan hallgassátok vissza a korábbi adásokat. Kareszt, köszönöm, hogy itt voltál, a legjobbakat kívánom neked, illetőleg a kedves hallgatóknak is, szervusztok!
So box, 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 box.
És ennyi volt mára a Száguldó Cirkusz. Ha tetszett a mai adásunk, ne felejts el feliratkozni, és tarts velünk legközelebb is!
Blue flag, blue flag.
Mai podcastünket és a korábbiakat visszahallgathatod bárhol, bármikor. Spotify-on, Deezeren, Google Podcast-en, iTunes-on, Amazon Music-on és a gpshop.hu-n az F1 Podcast menüpontban. Műsorunk létrejöttéhez köszönjük a támogatást a gpshop.hu online Forma 1-es webáruháznak. Találkozzunk legközelebb is!